színre koncentrálni. Hát, ha segítségemre siet. De a gurú ezúttal nem strapálta magát. Minden bizonnyal annyira el volt foglalva mennyei dolgaival, hogy nem tudott időt szakítani rám. Centiméterről centiméterre haladva átvizsgáltam a két szobát, de nem találtam bennük semmi olyat, amit összefüggésbe hozhattam volna vérfarkassal vagy Izabellel, vagy akár mind a kettővel. Már-már feladtam a küzdelmet, és éppen azon törtem a fejem, kinek a szobájában kellene még látogatást tennem, amikor az ablak mellett, a széthúzott függőszárnyak mögött fekete, gyanúsan kidudorodó háromszöget pillantottam meg. Egyetlen másodpercig úgy éreztem, belém fagy a lélegzet. Önkéntelenül is a stukkeron felé indult a kezem, de még idejében visszafogtam magam. Akár is lapuljon a függöny mögött, feltételezhetően rajtam tartja a szemét, feltételezhetően fegyver van a kezében, és feltételezhetően használni is fogja, ha nagyon a sajátom után tapogatódzom. Néhány tized másodpercnyi habozás után úgy döntöttem, a leghasznosabb, amit tehetek, a látszólag visszavonulok. Valószínűleg nem lő rám, hiszen akarta volna, már rég megtehette volna, sőt, ha akarta volna, akár le is szúrhatott volna, hiszen néhány másodperccel ezelőtt alig karnyújtásnyi távolságban szobroztam tőle. Búcsúzóul végigfuttattam a tekintetem a falakon, mintha a Picasso képet keresnék rajtuk, megvontam a vállam, úgy tettem, mintha az ajtó felé akarnék fordulni. A következő töredék másodpercben aztán ahelyett, hogy folytattam volna a mozdulatot, lehajoltam, felkaptam a szoba közepén álló dohányzóasztalkát, és a függőrő felé hajítottam. Eközben természetesen a fegyverem is a kezembe került, majd egy jól kivitelezett tigrisugrással az asztal után szálltam. Legnagyobb megdöbbenésemre sértetlenül landoltam a sarokban. A dohányzó asztalka viszont szemrehányóan nyújtotta felém frissen tört lábát, mintha orvosért sürgetett volna. Mivel nem láttam rajta vért, előre nyújtottam a revolverem, bedugtam a függöny mögé, és jókorát ordítottam. Fel a kezekkel, mert lövök! A függöny könnyedén megrebbent, és bágyat szárnyalással a fejemre hullott. Biztos voltam benne, hogy ami eddig elmaradt, az most következik. Kétségbe esetten felordítottam, és mint a pókhálóba keveredett légy, megpróbáltam kiszabadulni a csapda fogságából. Ha módszeresen láttam volna a dologhoz, néhány másodperc múlva szabad vagyok. Mivel azonban jobbra-balra csépeltem az öklömmel, és még a lábammal is megpróbáltam eltalálni a rejtőzködőt, egyre reménytelenebbül gabajodtam a függönyszárnyak közé. 4-5 percig is eltarthatott ez az életre-halálra menő küzdelem, még végül rájöttem, csak a függönnyel és a levegővel verekszem. Rajtam kívül nincs a szobában senki, ha csak azt a fekete diplomata táskát nem számítjuk valakinek, amely abban a pillanatban bukkant fel az orrom előtt, ahogy az utolsó függöny darab is lehullott rólam. Lihegve roskadtam a szőnyegre, mintha valóban az életemért küzdöttem volna. A táska színfekete oldalán megcsillantak a napsugarak, függöny alól kilátszó sarka valóban cipő orra emlékeztetett. Szuszogva és nyögve nyújtottam felé a kezem. Amikor elértem, olyan gyengéden simogattam meg, mintha a vérfarkas rejtélye nyugodott volna benne. Akkor még nem tudtam, hogy nem is járok olyan messze az igazságtól. A táskával az ölemben az ajtóhoz sétáltam, és résnyire nyitottam. Mivel nem mozdult odakint semmi, gyorsan becsuktam, és immár minden figyelmemmel a táska felé fordultam. Mintha lepkékkel lett volna tele, olyan óvatosan tettem le az asztalkára, melynek néhány erőteljes csapással visszaütöttem a lábát. Előhúztam a pipaszurkálómat, állítottam rajta egy kicsit, aztán határozott, de mégis lágy mozdulatokkal megpiszkálgattam vele az árakat. Amikor az első felpattant, hálaimát rebegtem, Señor Carlos Peola, minden idők egyik legügyesebb zárszakértője felé, aki annak idején $200 dollárért megtanított néhány közönségesebb fogásra. Amikor a második zár is megadta magát, letöröltem a verejték cseppeket a homlokomról, összecsuktam a pipaszurkálót, és a zsebembe dugtam. Gyengéden a táskára fektettem a tenyerem, és éppen fel akartam csattintani a tetejét, amikor megcsikordult mögöttem az ajtó. Annyi idő maradt csak, hogy egyetlen hatalmas ugrással bevessem magam fürdőszobába, a táskával együtt eltűnjek a fürdőkád mélyén, magamra húzva néhány fürdőlepedőt. Léptek koppantak az asztalka mellett. Majd az ablak közelében haltak el. Valaki ott állt a szoba közepén. Bár pokolja nyomta az oldalam a kád, s a porcelán halkan meg is csikordult, amikor magam alá húztam a lábam, megpróbáltam annyira felemelkedni, hogy kiláthassak a nyitott fürdőszoba ajtón át a szobába. Ahogy aztán sikerült a manőver, majdhogy nem visszahullottam a döbbenettől. Véres szájú Isabel állt a szoba közepén, kényeskedve, emelgetve fitos szeplős orrát, sárga csíkos ruhája friss virágillatot árasztott, mintha a túlvilági segédszemélyzet máshol sem foglalkozott volna, mint vérfarkas kisasszony ruháinak rendben tartásával. John? Gyanakodva szállt a hangja, mintha nem lenne biztos benne jó szobában jár-e. John? Lehajolt, megpiszkálta leszakadt függönyt, aztán legnagyobb rémületemre a fürdőszoba felé fordult. John, kérlek, ne csináld ezt velem! Úgy döntöttem, rövidre zárom az ügyet. Egyetlen mozdulattal lesöpörtem magamra a törülközőket, és ingadozva bár, de felegyenesedtem a kád közepén. Ne ijedjen meg, kisasszony, én csak... A következő pillanatban olyan elemi erejű visítás remegtette meg a falakat, hogy azt hittem összeszalad a környék. Véres szájú Isabel rám pillantott, majd iszonyú rémülete az arcán az ajtóhoz ugrott. Bármennyire is igyekeztem, csak a második hely lett az enyém a versenyben. Azaz ezred másodperc, amivel megelőzött, nem csak ahhoz volt elég, hogy becsapja az orrom előtt az ajtót, hanem ahhoz is, hogy felszívódjék, mint a hajnali köd a völgy felett, ha rátűznek a napsugarak. Rossz kedven sétáltam vissza a szobába, és miután elfordítottam a kulcsot a zárban, ölembe vettem szegáltáskáját. Aztán csak ültem hosszú percekig a nyitott táska felett, és keményen törtem a fejem. Úgy éreztem, újabb lépést tettem a vérfarkas rejtélyének megoldása felé. A hosszú, vastag csövű, furcsa alakú fegyver, amely ott hevert az orrom előtt, csak nagy vonalaiban emlékeztetett normális tukkerra. Első pillantásra látható volt, hogy különleges légpisztolyt tartok a kezemben. Megforgattam az ujjaim között, és elgondolkozva felmordultam. Most már csak az a kérdés, mit lőnek ki belőle? Úgy látszott, ez a nap a kívánságok teljesülésének napja, mintha a mesebeli Csintamáni, a minden kívánságot kielégítő drága kő nyugodott volna a zsebemben. A fegyver mellett közvetlenül ugyanis egy bordó anyaggal bélelt mélyedés fenekén sárgás-barna színű ampullákra bukkantam. Kinyújtottam értük a kezem, de hirtelen vissza is rántottam, hiszen a pisztolynak szánt másik mélyedés mellett ott sötétlik egy harmadik is a táska alján. Ez szerint Szegál egy ilyesfajta töltött pisztolyjal a zsebében sétálgat feltehetően ezekben a pillanatokban is valahol az ebbtenyésztőtelep környékén. Még akkor is a fejemet törtem, amikor léptek csosszantak a folyosón, s halk beszéd foszlányok szűrődtek be az ajtón. Visszaraktam a zsákmányomat a táskába, egyetlen fiola kivételével. Ütöttem néhányat az engedetlen asztallábra, felálltam a székre, és néhány másodperc kemény munkájával visszavarázsoltam a függönyt a helyére. Amikor kész lettem, megtörölgettem a táskát, pontosan arra a helyre állítottam vissza, ahonnan kilógott a sarka a függöny alól. Győztes hadvezérként pillantottam végig a terepen, aztán óvatosan jobbra-balra tekingetve bezártam magam mögött az ajtót. Úgy gondoltam, pihenek néhány percet, mielőtt eldönteném, mit tegyek. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor legjobb szándékunk ellenére is mások döntenek helyettünk. Éppen csak sikerül ledőlnöm az ágyamra, már is kopogtattak az ajtón. Kihúztam a 38-as a zsebemből, rossz kedvel elfordítottam a kulcsot, és kiordítottam a folyósóra. Befelé! Monika Shapiro úgy zuhant be a szobába, hogy a szőnyeg közepén landolt volna, ha nem kapom el. Jézusom! Suttogta elnyúlva a karomban. Maga az! Azt hittem a farkas! Maga! Mindig ilyen szívélyesen fogadja a látogatóit? Nem igen vannak látogatóim. Elenged, ha szépen megkérem rá? Bár nem szívesen, de teljesítettem a kérését. Letettem a szőnyegre, amit azon nyomban meg is bántam. A hajába és testéből áradó virágillat elmúlt tavaszok legszebb pillanatait idézte az emlékezetembe. Mónika lecsüccsent az ágyam szélére, aztán ártatlanul a szemembe nézett. Sárkány mintás, kínai köppenye lazán szétnyílt a keblén. Zsebembe nyúltam, és annak idején a néhai Lord Lower-től kapott koronás sejem zsebkendőmmel megtörölgettem a homlokom. Mónika megvakargatta az orrát, mintha csak egy szeplőt akarna eltávolítani róla, aztán egész enyhén elpirult. Nem tudom, mennyire emlékszik. Emlékszel az éjszakára? Lehet azt elfelejteni. Felemelt a tenyerét, mintha megállt akart volna inteni vele. Hát éppen ez az. Szeretném, ha legalábbis bizonyos időre megfeledkeznél róla. Visszaraptam a zsebkendőt a zsebembe, és őszinte szomorúsággal néztem rá. Ugyan miért? Hát, az a helyzet, hogy szóval az csak olyan kikapcsolódás volt. Kikapcsolódás? Mintha akkor valahogy másként fogalmaztál volna. Vannak pillanatok, amikor másképpen fogalmaz az ember. Történt valami, Monika? Felemelt a fejét. Most először láttam némi riadalmat a tekintetében. Hol biztos vagy benne, hogy tudod, hol van?
Hol biztos?
Akkor jó. Ugyanis, amikor az éjszaka Sheridan mellelépett, addig, ha nem jutott valamire.
Mire juthatott?
Ha nem hinnék neked, azt kell feltételeznem, hogy megtalálta, ő találta meg. Egész nap olyan vidám, hogy madarat lehetne fogatni vele.
Bágyottan elmosolyodott, és szokatlan melegre való tekintettel lebegtetni kezdte az orrom előtt köppenye szélét. A térdek körül mindeddig békésen vigyorgó szárnyas sárkány,